Köszönöm szépen a meghívást, én is örömmel jöttem. Egyébként nem lakom messze, mert velencei illetőségű vagyok, csak most egy sajnálatos haláleset miatt messzebbről jöttem, most Bakoncsernyén volt egy temetés 3 órakor. Úgyhogy egy különleges témára kért fel nagy tiszteleti úr, amivel kapcsolatosan nyáron volt a hittudományi karon az egyetemünkön egy nagy nemzetközi konferencia, és ennek a témának, gondolatkörnek a címe vagy elnevezése, ez így hangzik, hogy az újraírt Biblia. A Prédikátor könyvéből egy idézettel kezdeném a gondolatokat. A 12. fejezetnek a 12. verse, ez tulajdonképpen már így a lecsengetése a Prédikátor gondolatainak, egyfajta ilyen rezümé ennek a végén, hogy ezeken felül, fiam, fogadd meg az intést. A sok könyv írásának nincs vége, és a sok gondolkozás elfárasztja a tested. És utána hozzátesz, hogy mindezt hallva a végső tanulság. Ez, féld az Istent, és tartsd meg a parancsolatokat. A sok könyv írásának nincsen vége, és a sok gondolkodás elfárasztja a testet. Ennek ellenére az a korszak, vagy talán pont ezért írja a Prédikátor ezeket a sorokat, mert az a korszak, amikor születik ez a könyv, ez már az úgynevezett hellenisztikus kóros zsidóság történetében, ami azt jelenti, hogy Krisztus előtti 300-as években járunk, sőt már kezdünk átlépni a 200-as évek felé, és ebben az időszakban elszaporodnak, hogyha ez elég rossz kifejezésre, de egyre több irodalmi mű születik a zsidóság berkein belül. Ennek részben az oka lehetett az, hogy a hellenizmus révén a kultúrának, mint olyannak, az irodalom, mint olyannak a felértékelődését láthatjuk, azt, hogy egyre többen kezdenek el tanulni. Az istentisztelet szertartása is két részre bomlik. Egyrészt a templomban, a jeruzsálemi templomban történik az áldozatbemutatás, de ne felejtsük el, bár lehet, hogy a sokaknak különösen hangzik, ebben az időszakban nem csak Jeruzsálemben van templom, hanem templomot találunk a Garizim hegyén is, sőt néhány évtized múlva templomot találunk Egyiptomban, zsidó templomot találunk Egyiptomban, Leontopolisban, illetve működik egy egészen délen, Asszuánban, amit akkor Jebnek hívtak, egy kicsin zsidó katonai közösségben, szintén egy templom. De ettől függetlenül mondhatjuk azt, hogy a központi templom, a jeruzsálemi templomban zajlik az áldozatbemutatási istentiszteleti gyakorlat, de az emberek alapvetően részben a hétköznapjaikat, részben pedig az ünnepeiket, vagyis a szombatjaikat a zsinagógákban szervezett összejöveteleken töltik, ott ünneplik meg, és ott szentelik meg a 7. napot. És ennek a szertartása szintén szövegcentrikus, tehát amíg Jeruzsálemben áldozatokat mutatnak be, addig a zsinagógában az írásokat olvassák, és ezeket magyarázzák, és a szertartásnak egy jó része ezt teszi ki, a többi része pedig imádságok, illetve himnuszoknak az éneklése. Nagyjából az a liturgia, amit mi reformátusok követünk, az a perzsa hellenisztikus korban kialakuló zsidó zsinagógai szertartás rendnek egyfajta keresztény folytatása. Tehát a zsinagógában olvassák a szövegeket, de úgy olvassák a szövegeket, hogy azt nem egy erre kijelölt ember, hanem miután a szöveg olvasásának és tanulásának a gyakorlata az egyfajta kötelezettségé válik a fiúk, a zsidó fiatalok fiúk körében, ezért a 12. életévüket betöltött fiatalok a hellenisztikus korban már kötelezve vannak arra, hogy amikor esetleg őket szólítják fel a zsinagógában, akkor olvassanak a bibliai szövegekből, a szent szövegekből. Így történik Jézussal is, amikor a názáreti zsinagógában felolvasnak, ott ráadásul őt nem csak a felolvasásra kérik meg, hanem arra is, hogy akkor fűzzön hozzá néhány gondolatot. Tehát látjuk, hogy magának a szövegnek, mint olyannak a jelentősége felértékelődik az áldozati istentiszteleti gyakorlathoz képest, és ez az a korszak, amikor mondhatjuk úgy is, hogy a zsidóság körében a szentírás fogalom, tehát az, hogy a szent irodalmuk, mint olyan, egy gyűjteményé, egy valamilyen formában, hát mi könyvet mondanánk, akkoriban inkább tekercsről beszélhetünk, egy ilyen egységként kezd megjelenni. A kérdés az, hogy mik azok a szövegek, amik ebbe az egységbe, amit modern szóhasználattal kánonnak nevezünk, ebbe belekerül, vagy belekerülhetett. A kutatók sokat vitatkoznak azon, hogy mik tartoznak ezek közé a könyvek közé. Számunkra most nem is ez az izgalmas, hanem inkább az az izgalmas, hogy azok a könyvek, amelyek a későbbiek során véglegesülnek a zsidó szentírásban, ami keresztény bibliánknak is az alapja, és ami protestáns ószövetségünket jelenti, hogy ezen kívül milyen típusú könyveket találunk a zsidóság irodalmában. És azért nevezhetjük ezt így, hogy zsidóság irodalma, mert ahogyan kezdtem a mondani valam, csak lassan jutottam el idáig, tehát itt a hellenisztikus korban burjánzik a szent igényével, akár az isteni kijelentés igényével megszülető szövegek a zsidóság körében, úgy héber, mint görög nyelven, hiszen az úgynevezett diaszpóra zsidóság, tehát a Palesztina, a Szentföldön kívül élő zsidóság nyelve a görög volt, éppen ezért részben lefordították a már meglévő szentiratokat, részben pedig eleve görög nyelven írtak. Ugye, ahogyan említettem, a görögségnél az irodalomnak önmagában is, és az irodalom gyakorlásának főleg a társadalom felsőbb rétegében nagy divatja volt. Ugye voltak a gimnáziumok, amiket ugye ma mint középiskola definiálunk. Ennek két része volt, az egyik része a testgyakorlás, a másik az úgynevezett efebeiában, pedig a szellem gyakorlása a meglévő filozófusoknak, illetve drámaíróknak, történetíróknak a műveinek a megismerése. Tehát a görög területen élő zsidóság sokkal inkább benne van ebben az irodalmi millióban, de ennek ellenére Jeruzsálemben, illetve Izraelben, a Szentföldön is a görög kultúra hatására az irodalmiság, mint olyan, egyre jobban megfigyelhető. Hogyha a katolikus és a protestáns Bibliát összevetjük, már látunk különbséget az Ószövetség terén, és elhoztam néhány könyvet is így mutogatásra, meg részben majd idézésre is. És a két gyűjtemény között, vagy két ószövetségi kánon között az úgynevezett deuterokanonikus könyvek a különbség. Ez itt éppen a Calvin kiadó által kiadott úgynevezett deuterokanonikus könyvek gyűjteménye. Ezek azok a szövegek, amelyek a későbbi görög-keresztjén ószövetségnek azok a szövegei, amelyek héberül nem, vagy csak elég későn derült ki már itt a 20. századnak a második felében, hogy némelyike azért héberül is íródott, vagy eredetileg héberül íródott, minden esetre görögül maradt fent, ezt őrizte meg az egyház. De ezen kívül számtalan más szöveg és irodalom is született. Többek között a 20. század közepén felfedezett holtengeri tekercsek, ennek magyar kiadását Fröhlich Ida fordításában vehetjük a kezünkbe. Ez egy, mondhatjuk úgy, egy kicsit elzárt közösség, az úgynevezett eszénus zsidó irányzathoz hasonló csoport, amely szintén a saját közösségében magyarázta a meglévő szentíratokat, illetve saját maguk is írtak és fogalmaztak meg teológiai műveket. Ezen kívül szintén a görög hatásra megjelennek történetírók, akik megírják a zsidóság történelmét, történetét. Ilyenek többek között Josephus Flavius, aki az Krisztus utáni első század végén írja meg a zsidók története című munkáját. Ahogyan így az elhangzott címekből, illetve a témákból láthatjuk, számos olyan mű születik, ami az általunk ismert bibliai korszakoknak az idejét lefedi, nyilvánvalóan ezeknek a történetét is. Vagyis azt látjuk, és innen a témánk és a gondolatunk magyarázata, hogy bizonyos korábbi szövegek történeteit újra elmondják a szerzők, részben magyarázat céljából, részben pedig újra fogalmazzák a szövegeket. Amikor az Ószövetség, tehát a héber szentiratoknak a görög fordítása készül, mint minden fordítás, ez a fordítás is bizonyos pontokon már magyarázat. Tehát ahhoz, hogy egy idegen nyelvű szöveget átültessünk mondjuk magyarra, azokat a fogalmakat át kell formálnunk, amelyek a magyar nyelvben másként fejeződnek ki. Részben azért, mert minden nyelv használ úgynevezett szóösszetételeket, amik ebben az összetételben egész mást jelentenek, mint hogyha szó szerint fordítanánk. Ezek az idiómák, ilyen például a diákoknak mindig ezt szoktam mondani, mert ez egy elég látványos példa, hogy a németben és a magyarban is van egy ilyen közmondás, ugye magyarul így hangzik, hogy ki korán kell, aranyat lel. És ez németül úgy hangzik, hogy Morgenstunde hat Goldim Munde. Ugye, hogy reggeli órán arany van a szájban. Ezt, ha így lefordítjuk magyarra, ennek semmi értelme. De ha azt fordítjuk le, hogy ki korán kell, aranyat lel, ehelyett, akkor ugyanott vagyunk, ahogy ahogyan ezt a németek is ezzel kapcsolatban elgondolják. Tehát a fordítás már önmagában magyarázat, és a görög fordítása az Ószövetségnek számos ilyen jellegű magyarázattal bővül. Vagy például Bálám történetében az ismert karácsonykor is gyakran idézett szövegrészlet, hogy csillag kell fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Ezt a görög szöveg úgy fordítja, hogy csillag támad, vagy kell fel Jákobból, és egy ember támad fel Izraelből. Tehát amíg a bibliai szöveg jelképekben beszél, addig a görög fordítás már próbálja konkretizálni. Az érdekes az, hogy aztán az arám fordítás már azt mondja, hogy a messiás jön Izraelből. Tehát így látjuk, hogy teológiailag is átformálják, átértelmezik a szövegeket. 1961-ben a magyar származású Vermes Géza, akinek a nevét a holtengeri tekercsek kapcsolatban talán mindenki hallhatta, meg ismerheti, de itthon részben arról híresült el, hogy Jézussal kapcsolatban írt először egy trilógiát, aztán negyedik és ötödik kötetei született ennek, és ezt az Osiris kiadó magyarra is lefordította, egy nagyon izgalmas zsidó szemszögű megközelítése és történészi megközelítése ez Jézusnak, Jézus életének és akkor a kereszténységnek. Viszont az ő kezdeti munkásságának a fókuszában a holtengeri tekercsek és az ehhez kapcsolódó irodalom, ez a görög hellenisztikus időszakbeli irodalom volt, és 1961-ben írt egy cikket, amely erről a korszakról szólt, és úgy próbált definiálni egy irodalmi kört, vagy irodalmi műfajt, ami kifejezetten úgy köthető meglévő bibliai szövegekhez, hogy hosszabb folyamatában értelmezi újra a szöveget, vagy ismétli meg, de kiegészítve bizonyos sajátos gondolatokkal, sajátos teológiai jelentésekkel, és ezt nevezte ő Rewritten Bible-nak, vagyis újraírt Bibliának. A négy fő mű, amit ő kiemelt, Az első az úgynevezett jubileumok könyve. Sajnos a jubileumok könyvének nincsen magyar fordítása, úgyhogy ebből így külön nem tudok idézni, viszont néhány adatot magáról a könyvről azért szeretnék elmondani. Ez nagyjából a Krisztus előtti második század közepe táján keletkezett, és a teljes szövege csak etióp fordításban maradt fent számunkra, tehát az etióp keresztjének voltak azok, akik ezt megőrizték. Ebből is látszik, hogy ez a szöveg jól lehet zsidó talajon születő szöveg, mégis a kereszténység ráadásul annak egy elég sajátos vonulata őrizte meg. A 20. század közepén a kumráni, tehát a holtengeri közösség barlangjaiban találtak ennek a könyvnek arámnyelvű töredékeit, tehát ebből látszik, hogy eredetileg héberül vagy arámul született meg a szöveg. A jubileumok könyve a teremtéstől, tehát a Biblia kezdetétől, a sínai hegyi törvényadásig mondja el a zsidóság történetét, vagy vermes szavaival írja újra a zsidó történelmet. A könyv úgy fogalmaz, mintha az isteni jelenlét angyalától Mózes számára adott kijelentésként szólna. Tehát amit az előbb mondtam, hogy igyekeznek ezek a szövegek úgy hangzani, mintha ez önmagában is isteni kijelentésként hangzottak volna el. És hogy ez az a szöveg, amit akkor kapott, amikor a sínein tartózkodott. A műben végig megmarad ez a műfaj, tehát ez az angyali közvetítés. A történelmet egyébként, és ez egy nagyon érdekes teológiai mondani valója a jubileumok könyvének, hogy korszakokra osztja, nagy ciklusokra, a 7x7 év, ami megjelenik a Bibliában, ez a 49 és az azt követő 50. az úgynevezett jóbél év, ebből lett aztán a latin fordítások révén magyarban a is használatos jubileum szó, amit a hétköznapokban is gyakran használunk. Tehát ennek az egyébként a Tórában megtalálható ünnepnek a gondolata jelenik meg, és teológiájában a jubileumok könyve a Tórának, a törvénynek az elsőbségét vagy a felsőbségét hangsúlyozza a többi szent irattal szemben. Megjelenik benne ezen belül például az is, hogy a sabbatot, a szombatot, a hetedik napot még az angyalok is megtartják. Tehát látható, hogy vannak témák, amelyek megjelennek a bizonyos csíráiban, magában a Szentírásban, az általunk is ismert szövegekben, de ezek a szövegek, itt a jubileumok könyve is bizonyos pontokat kiemel, és esetleg hozzátesz sajátos történetet. A bűnök közül, amelyeket kiemel a jubileumok könyve, folyamatosan bírálja, és ugye ez Izrael történetében gyakran előjön, vagy az ő történet menetében, csak mi ezt olvasva ezeken általában átsiklunk. Többek között a házasságtörés, a paráznaság, a bárványimádás, illetve a vérfogyasztása. És megjelenik egy olyan motívum is még, ami egyébként az Ószövetségben magában csak a Mózes első könyve 6. fejezetének az elején az úgynevezett bukott angyalok témája. Ez egyébként ebben a korban egy rendkívül közkedvelt téma, sok könyvet írnak erről, hogy mi is történt ott a Genezis 6 elején, ugye ott olvassuk azt, hogy az Isten fiak lejönnek, és akkor itt óriásokat nemzenek az ember gyermekeivel, és ennek hatása lesz, vagy eredménye majd, hogy elszaporodik a bűn, és jön a vízözön a Noé történetével. És hogy hát kik is ezek az Isten fiak, kik is ezek itt a bukott angyalok, és hogy is van ez. Erről szól például az Énok könyve, illetve itt a jubileumok könyve is részletezi ezeknek a történetét. Az Új Szövetségben a Júdás könyvének a 6. verse az, amelyik ezt a bukott angyalos történetet éppen az Énok könyvének idézésével eleveníti föl a hallgatóknak. Tehát utal ez a Júdás könyvi idézet arra, hogy jól lehet ezeket, ma már nem tartjuk a kánon részének ezeket a szövegeket, és lehet, hogy maga a zsidóság sohasem tartotta egészen, de mégis ezek valamilyen szinten szentiratként az emberek emlékezetében ott éltek, hiszen akkor a Júdás levelének írója miért idézett volna. Ráadásul irodalmilag pont egy olyan formulával kezdve, amit olyankor szoktak az új szövetségi szentírók is, és általában a korabeli zsidó magyarázók mondani, amiután egy bibliai idézet, egy szentírási idézet található. Tehát a Jubileumok könyve volt az első, amelyet Vermes Géza így ebbe a kategóriába sorolt. A másik, ugye a második a holtengeri tekercsek között megtalált, és a kutatók által Genezis apokrifonnak, vagyis apokrif Genezisnek, apokrif Mózes első könyvének tituláltak. Ez a szöveg eléggé megrongáló, tehát nem az egész anyaga maradt fönt. Az első hasábok a Noé történetét mondják el, párhuzamosan az említett Énok könyvében is található Noé történettel. Legép ebben a 19.-20. hasábok maradtak meg, amelyek a Mózes első könyvének 12.-15. fejezeteit írják le Ábrahám történetéből. Itt az az érdekes, és az újraírás technikája annyiban más, hogy itt Ábrahám meséli el, hogy mi is történik vele. És hát ebből tudok idézni, úgyhogy azt a részletet választottam ki, amikor Ábrahám Egyiptomba megy, és akkor a Sára felesége megtetszik a fáraónak. Egyébként ez az egyik legszebben és legépebben megmaradt része. És itt Sára szépségét mondja el a szöveg. Milyen sejmes a haja, milyen kedvesek a szemei, milyen finom az orra és arcának egész fénye. Milyen formás a keble és mi gyönyörű fehérsége. Karjai mi gyönyörűek. Kezei mi tökéletesek és kecsesek. Kezének egész formája mi gyönyörűséges. Kézfejei mi hosszúak és keskenyek. A kéz és lábujjai milyen szépek, milyen tökéletesek lábai. Szépségét egyetlen leányé vagy nászobába lépő menyasszonyé sem múlhat felül. Szépsége elhomályosítja minden asszonyét, az ő szépsége magasan mindüké fölött áll. És mindehhez a szépséghez nagy bölcsesség párosul benne. Minden tulajdonsága kedves. Amint pedig meghallotta a király, mármint a fáraó és két társa az ő szavait, hisz mindhármuk egybehangzóan beszélt, szerelemre gyulladt Sára iránt, és elküldött sietve érte, stb. Tehát innentől már átveszi újra az általunk is ismert bibliai szöveget. Tehát az újraírás technika az nagyjából úgy zajlik, hogy van az eredet, az alapszöveg mondjuk így, és akkor bizonyos részeken kiegészíti azokon a pontokon, ami a szerző számára fontos vagy érdekes lehet, és így tulajdonképpen egy új irodalom születik. Bizonyos értelemben, ha azt mondjuk, akkor a modern szerzők történelem feldolgozásai, vagy korábbi irodalmi művek feldolgozásai is ilyen kategóriába eshetnének. Vermes Géza azonban próbálta behatárolni, hogy mik azok a pontok, amik mentén ezek a szövegek, mint újraírt bibliák definiálhatók. Az egyik ilyen, hogy az alapszöveg, az eredeti szöveg, az mindenképpen a Héber Kánonnak a könyvei közé tartozzon, tehát a zsidóság által szentnek elismert könyv legyen. A másik pedig az, hogy hosszabb szövegrész legyen az, amelyet újraír, amelyet feldolgoz. Mert találunk a korabeli zsidó irodalomban olyan szövegeket és történeteket, amelyek bizonyos pillanatokat vagy egy-egy verset bontanak ki, mint például, ahogy említettem, az Énok könyve, ugye onnan indul ki alapvetően abból az egy mondatból, hogy Énok pedig az Istennel járt, és ezért az Isten magához vette. Ennyit tudunk Énokról, és ő azon kevesek egyike, akik nem halnak meg. A Bibliában ilyen még Illés, és hát talán, bár ugye ez bizonytalan, mert Mózes haláláról ugyan hallunk, de ugye nincs ott senki, és azt olvasjuk, hogy Isten az, aki magához veszi, eltemeti, ez ott egy elég bizonytalan dolog, és a Megdicsőülés hegyén Illés és Mózes jelenik meg Jézus mellett a tanítványok számára. Tehát ezek a sajátos jelenségek izgatták az akkori emberek, teológusoknak és íróknak a fantáziáját, és így ezeken a pontokon bontották ki a történetet. Vagy egy másik, a később a keresztjének által is lelkesen átdolgozott József és Aszenet című kis mű, ami arra az egy pontra koncentrál, hogy József elvesz Egyiptomban egy ottani papnak a lányát. És hát elkezd gondolkozni az író azon, hogy hát hogyan lehet, hogyha Józsefet úgy írja le a Szentírás, hogy ő egy istenkövető, törvénykövető, a parancsolatokat szigorúan betartó, ezért börtönt és mindent vállaló zsidó ember, hogy teheti meg, hogy egy pogány papnak a lányát elveszi. És ezen az egy mondaton elindul a történet, hogy ki is ez a nő, akkor ad neki egy nevet, hogy ő az Aszenet, és akkor kibontja köré az egész történetet. És a lényege a történetnek az, hogy mire József elveszi, ez a lány megtér. Hogy a különböző csodák révén, ugye itt megjelennek a méhek, akik hozzák a mennyei mézet, az ambróziát, és akkor ennek a révén a Szentlélek megtölti a hölgyet, és mire oda jut, hogy József elé álljon, addigra ő már egy zsidó nő. A keresztény átdolgozás tovább megy, mert hogy a Szentlélek az nem egyszerűen a zsidóságra és az Istennel való zsidó módon való kapcsolatra, hanem egyből a keresztségig viszi el a Szentet, és ő ott keresztjénnél lesz. Tehát a gondolatok és az újraírások azért ilyen sajátosan haladnak előre, de itt is azt látjuk, hogy egyetlen pont és egyetlen mozzanat az, ami megváltozik, és vagy egyetlen pont az, amire fölépíti a történetet. Vermes Géza pedig azt mondta, hogy egy hosszabb történeti szakasz, egy hosszabb narratíva, elbeszélés az, ami ha alapvetően követi a bibliai szöveget, csak kisebb kiegészítések jelennek meg benne, akkor ebbe az úgynevezett újraírt biblia kategóriába tartozik. A harmadik ilyen mű, amelyet ő ezek közé sorolt, ez Josephus Flaviusnak a zsidók története, de tulajdonképpen itt bizonyos ponton ellentmond saját magának Vermes Géza azzal, hogy hát ez a mű nem csak az ószövetségi történetét fedi le a zsidóságnak, hanem a teremtéstől egészen elviszi az úgynevezett zsidó háborúig, tehát Krisztus után 66-ig a történetet. A zsidó háború történetét egy külön műben, a zsidó háború című műben írta meg már korábban, és azt követően jelenik meg ez az írása. Ennek az első fele, az első 13 könyv körülbelül, amelyik lefedi az Ószövetség szövegét és történetét. Josephus alapvetően valóban történész, igyekszik korának történetírói stílusát megfigyelni, megtanulni, idéz is, ahol tud, olyan történészi munkákat, akik azokat a témákat, amelyeket ő bemutat, azokat ismerik, illetve erre hivatkoznak. Így a bibliai történetben is, ahol van párhuzamos görög forrás, vagy akár valami babiloni vagy asszír forrás, akkor ezeket ő próbálja bevonni itt a szövegbe, mondjuk így, hogy egy kicsit kikacsintva az eredeti történettől, azt mondja, hogy hát itt akkor ez a történetíró ezt mondja erről és erről. De magának a bibliai történet menetének is némi értelmezését is adja egyben. Ugye ő görögül írja a szövegét, ennek megfelelően már ez is egyfajta fordítás. Próbálja a Septuagintának, tehát ennek a korábbi görög fordításnak a szövegét követni, de ő is hozzáteszi a maga kis kiegészítéseit és teológiai meglátásait. Itt is egy részletet szeretnék olvasni. Káin történetéből, miután Ábelt megöli, és itt javarészt követi a bibliai szöveget, de bizonyos pontokon egy kicsit átformálja. Káin a föld és a fák terméséből hozott áldozatot, Ábel pedig tejet hozott, és a nyáj elsőszülöttjét. A természetnek em az önkéntes adományaiban nagyobb örömet telt Istennek, mint azokban, amiket a mohó ember találékonyságával kicsikart a földből. Káin megharagudott, hogy Isten az öccsének kedvezett, megölte Ábelt és holttestét elrejtette, abban a hiszemben, hogy tette titokban marad. De Isten tudván tettéről eljött Káinhoz és megkérdezte, hol van öccse, mert már sok napja nem látta. Ám bár azelőtt mindig látta őket találkozni. Káin azonban zavarban volt, nem tudott felelni Istennek. Először azt hazudta, hogy maga is aggódik már öccsének elmaradása miatt, midőzen azonban látta, hogy Isten nem tágított és tovább faggatta, dacosan azt válaszolta, hogy ő nem őrizője és nevelője testvérének, és semmi köze az ő ügyeihez. Ekkor Isten már megvádolta Káint, hogy megölte testvérét, és így szólt, csodálkozom, hogy nem tudod megmondani, mi történt azzal az emberrel, akit te magad öltél meg. Káin áldozatot mutatott be, és bocsánatért esedezett, hogy ne tápláljon iránta túlságosan mély haragot, meg is indította Istent, aki elengedte neki a gyilkosságért a büntetést, azonban megátkozta és meghirdette neki, hogy utódai hetediziglen büntetéssel fogja sújtani. Látjuk, hogy irodalmian van földolgozva az eredeti bibliai történet. Két ponton módosít a bibliai történet menetén, mint egy belelátva abba, hogy Isten mit is tesz és hogyan is gondolkodik, megindokolja, hogy Isten miért nem fogadja el Ábel áldozatát, Káin áldozatát. Ugye mi az első, amit a gyerekek, amikor elolvassák a Káin és Ábel történetét, megkérdeznek? Miért nem fogadta el? Miért az Ábelét fogadta el? Hogyan látta Isten, hogy az Ábel áldozata jobb? Vagy miért jobb? Ugye erről nem olvasunk a bibliai történetben, és a gyerekeket is ez érdekli. Józsefusz itt megmagyarázza, hogy mi áll ennek a hátterében. Ezen túlmenően egy teológiai motívumot is beemel, ami pedig azt teszi Józsefusz szerint érthetővé, hogy Isten miért kegyelmez meg Káinnak. Azt olvassuk, ugye, hogy Káin áldozatot mutatott be, és bocsánatért esedezett. Ezt így ebben a formában nem találjuk a Bibliában. Ugye Isten egyszerűen megátkozza Káint, ugye, de megkapja ezt a Káin bélyeget, hogy nehogy valaki még őt is megölje, mert akkor annak még nagyobb a büntetése, mint lenne magának Káinnak. Tehát teológiailag itt Józsefusz egy elfogadható magyarázatot ad arra, hogy Isten miért nem büntette meg Káint, mert Káin bocsánatért megbánta a bűnét, és bocsánatért esedezett az Istenhez. Tehát ezek azok a motívumok, vagy ilyen típusú motívumokat találunk az újraírt Bibliákban. Ha már a Bálám történetét említettem, és azért is idézek újra Józsefusztól is ebből a történetből, mert majd a negyedik mű is részben ehhez fog kapcsolódni. Bálám történetének a vége az, amelyet ezekben az úgynevezett újraírásokban a bibliai történethez képest másként írnak meg és kiszíneznek. Ugye azt tudjuk a Bálám bibliai történetéből, hogy a Moábi király elhívja Bálámot, hogy átkozza meg Izraelt, de Bálám nem megátkozza, hanem megáldja Izraelt, és ez négyszer is megtörténik a bibliai történetben, és hát a végén elzavarja Bálák Bálámot, hogy ezért fizetséget se fogsz kapni, és Bálám elmegy a maga útján. Aztán már a Bibliában későbbiek során a ugye ez a Mózes 4. könyve 22. 24. fejezeteiben van, már a 31. fejezetben, meg majd a Mózes 5. könyvében, meg Józsuénál és Nehémiásnál is előjön egy olyan motívum, hogy itt Bálám valamiféle furcsa dolgot csinált. A 31. fejezetben azt mondja, hogy Bálámnak volt valami tanácsa, nem lehet tudni. Minden esetre a 31. fejezetben Bálámot megölik az izraeliek egy csatában, amit a moábiakkal és az ammoniakkal vívnak. És Józsefusznál találjuk meg, illetve majd ennél a másik műnél, amiről mindjárt beszélni fogok, a magyarázatát ennek a kérdésnek. Ők megpróbálják megoldani, feloldani ezt a problémát. És azt mondja, hogy Bálák a moábi király, Bálák haragudott, hogy nem átkozták el az izraeliákat, és minden megtisztelés nélkül elbocsátotta Bálámot. Mikor ez éppen induló félben volt, mármint Bálám, hogy átkeljen az Eufráteszen, magához hívatta Bálákot és Midian főembereit, és így beszélt hozzájuk. Ó, Bálák és te Midian vezetői, még Isten akarata ellenére is kedvetekre kell tennem. A héberek népét ugyan sohasem fogja teljesen kipusztítani, sem háború, sem betegség, sem élelemhiány, vagy egyéb előre nem látott szerencsétlenség, mert Isten gondoskodása megóvja őket minden bajtól. Nem engedi, hogy olyan csapás sújtson rájuk, amely egészen elpusztítja őket. Előfordulhat, hogy rövid időre szenvedések és szerencsétlenségek zúdulhatnak rájuk, amelyek majd meggyötrik és megtörik őket, utána azonban megint megerősödnek, és félelmet keltenek azokban, akik megbántották őket. Azonban, ha legalább egy időre fölébük akartok kerekedni, ezt úgy érhetitek el, ha megfogadjátok ezt a tanácsomat. Hívjátok elő legszebb leányaitokat, akik alkalmasak arra, hogy szépségükkel felkorbácsolják a szenvedélyeket, és megfosszák józan eszüktől a rájuk pillantókat. Öltözzenek legpompásabb díszruhájukba, és aztán küldjétek el őket a héberek táborának közelébe, és kössétek lelkükre, hogy adják oda magukat azoknak az ifjaknak, akik megkívánják őket. Mikor pedig látják, hogy ezek rabjaik lettek érzékiségüknek, akkor tegyenek úgy a lányok, mintha haza akarnának menni. Aztán az ifjak kérik őket, hogy maradjanak, ne engedjenek mindaddig, míg rá nem vették őket, hogy elhagyják ősi törvényeiket és Isten tiszteletét, aki nekik ezeket a parancsokat adta, és helyette a Midiának és Moábiak isteneit fogják imádni. Így magukra vonják Isten haragját. Ezt tanácsolta, és azután eltávozott. Ilyen tanácsról nem olvasunk a Bibliába. Arról viszont olvasunk a következő fejezetben, hogy miután Bálám elmegy, utána a moábi és midianita hölgyek elcsábítják az izrael fiúkat, fiatalokat, akik ugye együtt hárnak velük, és Isten megharagszik emiatt. És hát ráadásul ez odáig fajul, hogy ott a tábor közepén Mózes, ott van Áron, meg a fiai, meg az unokája, ez a Fineás főpap is például, ott a színük előtt viszik magukkal a hölgyet, és be a sátorba, és ez a Fineás olyan dühös lesz, hogy megfog egy dárdát, és a sátoron keresztül átszúrja őket, és akkor Isten szól Mózeshez, hogy Fineásnak ez a tette menti meg Izraelt, mert hogy ő milyen hevülettel volt Isten ügye iránt, és hát így nyeri el az Ároni család Fineás révén a héber megfogalmazásban mindörökre a papitisséget, és így hálul el Isten ítélete és csapása Izrael fölül. De hogy ennek az eredője, ennek a csábításnak micsoda, ez nem derül ki a szentiratokból. A korabeli gondolkodás, és ez Józsefusznál itt irodalmi kereteket ölt, ezt megmagyarázza. De nagyon érdekes még, hogy milyen politikai mondani való jelenik meg még ebben a szövegben. Ugye ezt a könyvet Józsefus görögül írta, és őt azért hívják Józsefus Fláviusnak, mert a római Flavius császári családnak a kegyeltje lesz a zsidó háborút követően. Gyakorlatilag a zsidó háborút mondhatjuk úgy is, hogy megrendelésre írja a rómaiak számára, hogy legitimálja ezzel a rómaiak győzelmét a zsidóság felett. Ezt a művét már saját önszántából írja, azért, hogy megszerettesse a zsidóságot a rómaiakkal. Ugyanakkor nekik szóló üzeneteket is megfogalmaz benne, többek között itt, amit hallottunk, hogy lehet, hogy ideig óráig majd elnyomják a zsidóságot, lehet, hogy lesznek olyanok, akik föléjük fognak kerekedni, de Isten sohasem fogja elhagyni a népét, és végül mégiscsak a nép fog győzni. Tehát ebben itt van egy ilyen rejtett politikai üzenet, hogy lehet, hogy rómaiak ti most győztetek, de ez nem az utolsó szó, mert Isten a történelem ura, stb. Tehát látjuk, hogy ezek a szövegek hogyan és miként módosítják, vagy írják újra a bibliai történeteket. A negyedik könyv, amit Vermes Géza, vagy szöveg, amit Vermes Géza ebbe a csoportba sorolt, ez az utolsó, egy sajátos szerzőnek sajátos műve, mert nem tudjuk a nevét. Egy egyiptomi híres zsidó filozófusnak, alexandriai Filonnak a neve alatt maradt meg ez a mű, vagy sokáig azt gondolták, hogy ez az ő szerzeménye, de utóbb kiderült, hogy nem. Mai formájában csak latinul maradt meg. A mű címe pedig a zsidóság története. Tehát nagyjából ugyanaz, mint a Józsefus Flavius művének a története. Nagyjából a Krisztus utáni első század második felében keletkezett, talán párhuzamosan időben a Józsefuszi műben, nagyjából a zsidó művel, nagyjából a zsidó háború során, vagy annak elvesztése után. Ezt azért gondolják így a kutatók, mert ebben a műben egy ilyen vigasztaló hang nem jelenik meg, és bátorító hangvételben adja elő a zsidóság történetét, kiemeli benne a jó vezetőknek a szerepét. Tehát ez a mű, ahogyan Józsefus Flavius is hasonlóan végig tekinti a zsidóság történelmét, Ádámtól és a fennmaradt mű Ádámtól Dávidig tart. Tehát eddig a korszakig, pontosabban Saul halálával zárul. Kihagyva és átdolgozva számos részletet, viszont sokkal jobban eltér a bibliai szövegtől, mint Józsefus Flavius. És hogyha itt az előbb Józsefustól olvastam a Bálám részletet, akkor nézzük meg, hogy Pseudofilon hogyan dolgozza fel ugyanezt, ez még kisebb betűs, úgyhogy még nehezebben fogom tudni elolvasni, de megpróbálom.
És kettes tudom.
Köszönöm, lehet, hogy az kicsit sok, mert még nincs szemüvegem, de kellene. Ó, ez ragyogó. Azt mondja, ugye Bálák így köszön el Bálámtól, hogy a te Istened megfosztott téged az én sok ajándékomtól. Ugye idáig ez így nagyjából a bibliai történet. És akkor így szólt hozzá Bálám, jöjj és tanácsot adok neked, hogy mit tegyél velük. Választ ki a legcsinosabb nőket, akik köztetek és a midjánitek között élnek, és állítsd fel őket velük, mármint az izraeliekkel szemben, mesztelenül, aranyjal és égkövekkel feldíszítve. És amikor meglátják őket és lefekszenek velük, vétkezni fognak Istenük ellen, és a ti kezetekbe esnek, mivel másként nem tudjátok legyőzni őket. És így szólván Bálám megfordult és elment lakóhelyére, és ezek után elcsábították a népet Moáb fiai. Bálák pedig mindent úgy tett, ahogyan azt Bálám előadta. Tehát látjuk, hogy itt hiányzik a Józsefusnál látható, köszönöm szépen, politikai felhang, és maga a történet is sokkal egyszerűbb és prózaibb, nem annyira költői, mint Józsefus, de gyakorlatilag itt is megjelenik ez a plusz elem, ami a Bibliában nem. Tehát ezek az úgynevezett újraírt Bibliák a Vermesi definícióban, tehát egy hosszabb bibliai szakasznak, a bibliai történet sorát követő, de részben akár a párbeszédeket, akár a történeteket kiszínezve, saját értelmezéssel, plusz teológiai gondolatokkal bővülve jelenítik meg. Eddig a vermesi történet, és elég sokáig ez a gondolat és ez a fogalom, hogy újraírt Biblia, ez meg is maradt ebben az irodalmi körben, nagyjából erre a négy műre használva. De az elmúlt évtizedben egyre több szerző hajlott arra, hogy ez a műfaj, ez nem csupán ehhez a négy műhöz kötődik, hanem ez egy olyan zsáner, amit sokkal gyakrabban definiálhatunk bizonyos művekben, és nem csupán olyan szövegekben, amelyek már a Héber Biblia szövegein túli szent szövegek, hanem magában a Bibliában is. Ezt a korábbi kutatás és tudományosság tradíciót történetként értelmezte, hogy bizonyos korábbi motivumokat újra megjelenítenek bizonyos könyvek, de van egy olyan könyv az Ószövetségben, ami bárhogy is forgatjuk, nem tudunk mást mondani rá, mint újraírt Biblia. Ez pedig a Krónikák könyve. Hiszen a Krónikák könyvében gyakorlatilag Saul történetétől kezdve láthatjuk egészen a visszatérésig újra elmondva mindazt, amit a Sámuel könyvében, a Királyok könyveiben, illetve a Krónikák könyve, az Esdrás-Nehémiás könyvének az első fejezetében a legelején találunk. Néhol szó szerint ugyanaz a szöveg, hogyha megnézzük a Bibliánkat, és kinyitjuk a Krónikák könyvénél, akkor láthatjuk, hogy az egyes fejezeteknél, például itt most nekem a 2 Krónikák 23-nál nyílt ki, és a 23. fejezet fölé oda van írva, hogy ez a 2 Krónikák 11-4-18, tehát itt a történet szó szerint ugyanaz. Viszont, hogyha végigolvassuk a szöveget, akkor látjuk, hogy ez is egy ugyanolyan technikával, idézőjelbe téve, írói technikával megfogalmazott szöveg, mint amiket Vermes definiált ebben a négy könyvben. Csak néhány példát említenék erre. Az ilyen a Királyok második könyvében, a 16. fejezetben olvasható történet, ami arról szól, hogy Recin Arám király, illetve Pekah izraeli király hadjáratot indít Aház judai király ellen, azért, hogy bevonja őt az asszírok elleni koalícióba és háborúba, és hát Aház ebből nem kér, hanem ő segítségül hívja az asszír királyt velük szemben, aki megsegíti őt, ennek fejébe Aház adományokat küld az asszír királynak a templom kincseiből, sőt, még egy asszír típusú oltárt is felállít a templomban. Ezt viszonylag rövid teológiai summázattal, ugye rossznak tartja a Királyok könyvének az írója. A Krónikák könyve ugyanezt a történetet úgy adja elő, hogy ugye megtörténik ez a támadás, és Áház segítségül hívja az asszír királyt, aki viszont nem jön. Áház elküldi az adományokat, és az asszír király nem jön. Elfoglalják az izraeliek Jeruzsálemet, elhurcolják, fogságba hurcolnak onnan embereket, és ott egy próféta azt mondja, hogy már pedig ezt nem lehet, hogy a saját véreiteket és Isten népének a másik felét itt rabszolgaláncra veritek, vissza kell őket engedni. És visszaengedik őket, és hát tulajdonképpen a történetnek a Krónikák könyvében itt van vége. Az asszírok végül elfoglalják az Izraelt, illetve Arámot, de nem Áháznak nyújtanak segítséget, és Jeruzsálem ebben a történetben elesik. Érdekes, hogy ennek van egy harmadik verziója is az Ószövetségben, ezt pedig Ézsaiás könyvében olvashatjuk, mégpedig pont azokban a fejezetekben, amik számunkra néhány idézetéből elég ismertek, ezek a karácsonyi messiási jövendőlések, többek között az Immanuel, úgynevezett Immanuel profécia, aztán az isai törzsökének kivirágozása, illetve az a profécia, ahol azt olvassuk, hogy a nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, egy gyermek születik, fiúdat itt nékünk. És ebben a történetben pedig azt látjuk, hogy Ézsaiás próféta rá akarja venni arra Áhászt, hogy hagyjon fel azzal, hogy szövetséget akar keresni az asszírokkal, vagy bárkivel, mert Isten így is úgy is meg fogja menteni. Tehát látjuk, hogy az eseményt különböző szemszögből örökítették meg a szerzők. A Krónikák könyve, ami megírásának idejét, hogyha nézzük, szintén a hellenisztikus kornak a kezdetén, ez a legkésőbb írt ószövetségi könyv, ezt a műfajt használja. Még egy példát utolsónak, Manassé. Manassé judai király, még mielőtt belekezdek, annyit még egy alap különbséget a Krónikák és Királyok könyvében, hogy Salamó halála után ugye ketté oszlik az ország, van Júda és van Izrael. A Királyok könyve végig kommentálja, főként izraeli királyok eseményeit láthatjuk, és mindig negatívan azt mondja, hogy hát ezek nem azt cselekedték, ami tetszett az Istennek, mert hogy Jeroboámnak, ugye az első izraeli királynak a bűnös útján jártak. Ehhez képest a Krónikák könyve nem tud Izraelről, nem tud az északi ország részről, illetve nem akar tudni, nem beszél róla. Júdáról és Jeruzsálemről beszél, amikor Izraelt mond, akkor is erre az egészre gondol, anélkül, hogy definiálná, hogy itt politikailag két országról van szó. Tehát egészen más a látása, pontosan azért, vagy feltehetően azért, mert amikor a szerző írja, akkor erről nincsen szó. Tehát akkor nincsen széttagolt Izrael, akkor már ugye még nem valószínű, hogy a makkabós felkelés már megtörténik, mert erre nincsen semmiféle olyan utalás, de nincsen külön északi országrész, csak Jeruzsálem van, tehát ő ebben a teológiában gondolkodik. Na, visszatérve a Manassé történethez, Manassé a Királyok könyve szerint a leggonoszabb és a legtisztességtelenebb júdai király volt. Ő volt Ezékiás királynak a fia. Róla tartja azt a későbbi hagyomány, amiből egyébként szintén egy kis ilyen szöveget is, könyvet is írtak, hogy Ézsaiás prófétát ketté fűrészeltette. Ez úgy történt, hogy szegény menekült, és akkor elbújt egy fában, és a fát fűrészelték ketté. És az Ézsaiás mártíromsága című későbbi irat beszéli ezt el. Egyébként az Új Szövetség is hivatkozik arra, hogy ő a prófétát ketté fűrészelte. Na, az az érdekes, hogy a Királyok könyvében Manassé egy züllött király, és tényleg minden, amit leír róla, az negatív, kivéve azt, és hát ezen gondolkodik el az ember, hogy Manassé király 40 évet uralkodott. A 40-es szám egy szent szám az Ószövetségben, ugye 40 évig vándoroltak a pusztában, Dávid és Salamon, az ideális királyok 40 évig uralkodtak. Hát akkor egy ilyen tisztességtelen király, aki ráadásul a fiát is megégette, az elsőszülött fiát a korabeli pogány hagyománynak megfelelően, hogyan lehet, hogy ő is 40 évig uralkodik? A Krónikák könyve megoldja a történetet. Manassé királyt elhurcolják az asszírok magukkal, majd végül is ott a börtönben ő megtér, és megbánja a bűneit. És egy imádságot is olvashatunk ezzel kapcsolatban, egy későbbi könyv betétjeként, a Manassé imáját. Tehát ő megtér, és ennek eredményeként Isten megkönnyörül rajta, hazaengedi, vissza is tér, és az utolsó életének utolsó éveit, azt már Isten hívőként és tisztességesen tölti. Tehát itt ez a fura 40 éves teljesség definíció értelmet kap ebben az újraírásban. Tehát a rezüméje az előadásnak, vagy ennek a mostani gondolatkörnek az, hogy a hellenisztikus korban a zsidóság újra gondolta a korábbi szentíratainak a fura kérdéseit, és ezekből az újragondolásokból született iratoknak az egyik műfaja, ez az úgynevezett újraírt Biblia, vagy újraírt szentírás. Köszönöm szépen!